Nagyon sok szeretettel köszöntöm a gyülekezetet a mai délelőtti istentiszteleten. A mi hitharcunkról tanulmányoznánk az ígét. Lapozzuk fel a zsidókhoz írt levél 12. fejezetét, és innen az első és a második verset olvasom. Annak okáért mi is, kiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül, félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért. Nézvén a hitnek fejdelmére és bevégzőjére Jézusra, aki az előtte lévő örömért megvetve a gyalázatot keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Idáig olvasom az igét. Az elmúlt időszakban nagyon sok küzdelmet kellett átélnünk, mindannyian tudjátok, és nagyon nagy szükségünk van arra, hogy a lelki dolgok felé forduljunk, lezárva azokat a küzdelmeket, amelyek nagyon sok erőt és energiát felemésztettek az elmúlt évek folyamán. Nagy szükségünk van arra, amiről itt az ige szól, hogy egyrészt meglássuk a bizonyságokat, amelyek körülvesznek bennünket, másrészt tekintsünk a mi megváltónkra, Jézusra, aki előttünk járt itt a földön, és példát adott, és megmutatta, hogy lehetséges győzni. Az előző fejezetben Pál apostol felsorolja azokat az ószövetségi hithősöket, akik hozzánk hasonló húsvér emberek voltak, akik ugyanúgy hibákat követtek el, súlyos bűnöket, de akik mégis győzni tudtak, győzelmes életet tudtak élni. Ezeknek a példája is bátorítson és erősítsen bennünket, ha bármilyen terhek is nyomtak minket, igen, lehetséges győzni, lehetséges olyan életet élni, ami az Isten előtt elfogadható. Azt olvastam itt az igében, hogy mi is, kiket a bizonyságoknak így nagy fellege vesz körül. Így kezdte az apostol, elmondhatjuk, hogy bennünket is körülvesznek a bizonyságok. Most itt egyik oldalról arra gondolok, hogy a világban, amiket látunk, nyilvánvalóan megmutatják, hogy hol járunk a történelembe, megmutatják azt, hogy Jézus eljövetele itt van a küszöbön, és nekünk az a legfontosabb, hogy mi elkészüljünk erre a találkozásra. Hogy mi engedjük a Szentlélek által, hogy megtisztítsa a mi szíveinket, és fölkészítsen bennünket, hogy amikor megjelenik Jézus, akkor elvihessen magával bennünket. És annak az országnak a részesei legyünk, amelyet Isten készített az őt szeretőknek. Ebben a világban, amiben élünk, vajon nehéz-e vagy könnyű-e hívő embernek, kereszténynek lenni? Amikor minden erő az ellenkező irányba húz bennünket, a világnak a szokásai és a divat és minden, ami az ellenkezőjét mondja, vajon könnyű-e kereszténynek lenni ebben az időben? Egyáltalán mit is jelent Krisztus követőjének lenni a mai világban? Csupán annyit jelentene, hogy elfogadunk bizonyos hitigasságokat, az adventi igazságokat valljuk, és azt mondjuk, hogy mi többet tudunk, mint az XY felekezetnek a hívői? Vagy ennél többet jelent? Jézus, amikor tanítványait elhívta, nagyon sokszor csak ennyit mondott, kövess engem. Azt mondta neki, hogy fogadd el a hittételeket, fogadd el az igazságot, és akkor tanítványom leszel. Ennyit mondott, hogy kövess engem. Mit jelent Jézus követése? Ha arra gondolunk, hogy a laodíciai üzenetben éppen arról olvasunk, hogy rólunk ilyen bizonyság szól, hogy mi azt mondjuk, hogy gazdagok vagyunk, meggazdagodtunk, semmire sincs szükségünk. Miből adódik ez a hamis biztonságérzet bennünk? Miért gondoljuk, hogy gazdagok vagyunk? Azért, mert több ismeretünk van, mint másoknak? Amikor a hű tanúbizonyság ebben az üzenetben a gyógyszerekről szól, akkor a legelső helyen szól arról, amiből a legnagyobb hiányosságunk van. Mit mond? Azt mondja, hogy védj tőlem tűzben megpróbált aranyat. Kedves gyülekezet, nekünk a legnagyobb hiányunk éppen ebben van. A tűzben megpróbált aranyból, az igazi, őszinte próbák által megedzett hitből, abból a gyakorlati hitből, amely szeretet által munkálkodik, ebből van a legnagyobb hiányunk. Nem véletlenül, hogy az első helyen mondta Jézus Krisztus, hogy erre van szükségünk. Vajon hogyan juthatunk el erre a hitre? Hogyan válhat a mi életünk gyakorlati keresztényi hitté? Hogyan tudjuk betölteni mindazt, amit az Isten kíván tőlünk? Jelenések könyve 14. fejezetében ugye azt olvashatjuk az elpecsételtekről, hogy ők követik a bárányt, valahová megy. Kikről mondhatja el a Szentírás, hogy követik a bárányt, valahová megy? Akik már itt a földön megtanulták követni őt. Akik nem csak hitvallói voltak az igazságnak, az adventi igazságnak, hanem akik ténylegesen Krisztus követői voltak. Jézus együtt járt a tanítványokkal, az ő tanítása nem annyiból állt, hogy elmondott néhány óra tanítást nekik, és ezzel befejeződött, hanem együtt élt velük. Együtt jártak, együtt voltak szálláson, együtt étkeztek, tehát látták az életét ezek a tanítványok. És amikor azt olvassuk a Szentírásban, hogy Jézus, amikor prédikált, akkor úgy prédikált, mint akinek hatalma van, vagy úgy prédikálta, hogy bizonyságot tettek róla, hogy soha ember így nem szólt, mint ez az ember. Mi volt a háttere annak, hogy ő ilyen befolyással tudott lenni az emberekre? Mert az élete összhangban volt azzal, amit hirdetett. És miért nincs sokszor a mi szavainknak igazi hatása az emberekre? Mert az emberek látják azt, hogy amit mi hirdetünk, az az életünkben nem valósult meg. Szétvált az ismeret és a gyakorlat. És Isten azt akarja, hogy ez a kettő együtt legyen. És nem véletlen, hogy itt ugye a második versben azt olvastuk, hogy mi nézzünk a hitnek fejedelmére, vagy a hit kezdőjére és bevégzőjére, Jézusra. Nekünk van egy tökéletes példaképünk, aki előttünk járt, aki példát adott itt a földi életében, aki mindenben megmutatta, hogy mit jelent a 10 parancsolat szerint élni, aki nem csak hirdette az igét, hanem meg is élte. A Jóisten bennünket is erre akar elvezetni. Most megint szeretném föltenni a kérdést, hogy könnyű-e követni Jézust? Könnyű-e az igazságban járnie? Könnyű-e betölteni az Isten parancsolatait? De azonnal eszünkbe juthatnak az igék, amikor azt mondja a Szentírás, hogy az ő parancsolatai nem nehezek. Aztán, amit Jézus is mondott, hogy az én igám gyönyörűséges és az én terhem könnyű. Vajon mi az oka annak, hogy mi, legalábbis én magam, de úgy gondolom, hogy ti is sokszor azt érezzük, hogy nagyon nehéz az Isten parancsolatai szerint élni. Nagyon nehéz betölteni, és nem azt érezzük, hogy a parancsolatok nem nehezek, hanem azt érezzük, hogy nagyon is nehezek. Az Isten igája nem gyönyörűséges számunkra, hanem borzasztó teher. Mi az oka ennek vajon? Én gondolkoztam rajta, és egy dolog eszembe jutott. Mégpedig az, hogy sokszor azzal tesszük nehézzé ezt az utat, hogy a saját erőnkkel akarjuk ezeket a parancsolatokat megtartani. Saját erőnkkel igyekszünk, tudjuk az elménkkel, tudjuk a Szentírásból, hogy Isten mit kíván tőlünk. Előttünk vannak az Isten parancsolatai. Igyekszünk ezeknek megfelelni, de valahogy mégiscsak a saját erőnkre támaszkodunk. Mikor Jézust megkereste a gazdag ifjú, és ugye elmondta neki, hogy mi a fogyatkozása, és ez az ifjú elment, utána a tanítványok megdöbbenve kérdezték Jézustól: hát Uram, hogyha ez az ember se, aki megtartotta a parancsolatokat, hogyha ez az ember sem üdvözülhet, hát akkor egyáltalán kicsoda, létezik olyan, aki üdvözülni fog? És Jézusnak mi volt a válasza? Azt mondja: embereknél lehetetlen, de az Istennél nem, mert az Istennél minden lehetséges. Vagy az Istennel együtt minden lehetséges, ugye mind a kettőt jelenti itt az ige. Tehát elmondta Jézus, hogy a megoldás kulcsa ott van, hogy én az Istennel együtt akarom-e az ő parancsolatait betölteni, vagy pedig a saját erőmmel. Elmondhatjuk azt, hogyha a saját erőmmel akarom, akkor nem hogy nehéz, hanem ki kell mondanunk, hogy lehetetlen. Viszont ha az Isten erejével és segítségével, akkor az Istennél minden lehetséges. Nekem van egy kedvenc igém, amit a keresztségemkor kaptam, itt ezen a helyen, 1982-ben. És ez az ige, mindannyian jól ismeritek, az volt, hogy mindenre van erőm a Krisztusban, aki engem megerősít. Ez az ige engem elkísér az életem végéig, mert ebben minden benne van. A kereszténység lényege, hogy én ne keseregjek, ne csüggedjek, hanem gondoljak arra, hogy mindenre van erőm, de nem magamba, hanem a Krisztusban, aki engem megerősít, aki engem támogat, aki engem bátorít és segít, hogy a küzdelmeket ővele együtt győzelmesen tudjam fogadni és megharcolni. Még egy kérdést felteszek, mikor könnyű ez a harc? Hétköznapi példát mondok, ha egy fiatal mondjuk leérettségizik, és a szülei azt mondják, hogy erre az egyetemre menjél, és ezt a szakot végezzed el. Hát igazából az a fiatal nem is tudja még, hogy mit akar kezdeni az életbe. De hát ugye, mivel azt mondták a szüleim, hogy orvos legyek, vagy jogász legyek, akkor azt végzem el. De mennyire más, amikor valaki eljut oda, eljut arra a meggyőződésre, hogy ő embereken szeretne segíteni, hogy ő gyógyításukban, a betegségekből való szabadulásukban szeretne segíteni. Hivatás tudatot érez, hogy én nekem orvosnak kell tanulnom. Akkor az a gyermek sokkal könnyebben veszi az akadályokat. Sokkal kitartóbb lesz annak az egyetemnek az elvégzésébe, mint az a gyerek, aki még nem is tudja, hogy mit akar kezdeni az életbe. Nincs egy határozott célja. Csak azért, mert a szüleim ezt mondták, vagy ezt várják el tőlem, akkor azt tanulom. Éppen hallottam egy példát, és megdöbbentem rajta. Csak úgy említeni szeretném, hogy van egy ismerősöm, egy testvérnőnek a fia, aki nagyon jó zenész. Hegedülni tanult, végigjárta az iskolákat, most éppen Hollandiába tanul. 29 éves, és elkezdett gondolkodni rajta, ami eddig még nem gondolkodott. Azt mondja, ha én hegedűművész leszek, akkor nekem nem lesznek hétvégéim. Akkor nekem a szombat vasárnapom telített lesz. Hogyan fogok családot nevelni? Hogyan fogok együtt élni? Hát akkor döbbent rá 29 évesen, amikor már mindent végigjárt, és tényleg egy tehetséges zenész. És akkor azt mondta, hogy beiratkozok az orvosi egyetemre, én fogorvos szeretnék lenni. Mert az édesanyám is az. És ugye a fogorvosok jól keresnek. És ő nekik nem feltétlenül kell szombat-vasárnap dolgozniuk. Csak úgy megdöbbentem, hogy egy gyerek fejébe hogy mehet végbe egy felnőtt ember fejébe, aki majdnem 30 éves, hogy akkor jut eszébe, hogy ő fogorvos akar lenni, és hogy a zenei pálya az neki azt jelenti, hogy a családját tönkreteszi, vagy éppen nem lesz neki egyetlen egy hétvégéje sem. Nem megkeresztelkedett emberről van szó, csak higgyétek el, hogy én ledöbbentem rajta. Az édesanyja mesélte nekem, és ő se tudja hová tenni a dolgot. Azt mondtam, hogy ha van egy biztos cél, és látjuk a jutalmat, és látjuk azt, hogy miről szól, tehát megint visszatérek az előző példához, ha valaki azt mondja, hogy én orvos szeretnék lenni, mert én mondjuk nagyon szeretem a gyermekeket, és gyermekorvos szeretnék lenni, mert szeretném ezeket a kis beteg gyermekeket gyógyítani. Ott van a cél előtte, és küzd azért teljes egészében, odaszánja magát, könnyebb lesz ez a küzdelem az ő számára. Kedves gyülekezet, ha mi nem látjuk a célt, és ugye Sátán megtesz mindent annak érdekében, hogy elhomályosítsa ezt a célt. Sokszor csak lefele nézünk oda a lábunk elé, és elfelejtünk fölfele nézni. Azt látjuk, hogy itt milyen gödrök és akadályok vannak előttünk. De azon nem gondolkodunk el, hogy nekünk fölfele is kellene néznünk, nem csak a lábunk elé. És meg kellene látnunk azt, hogy az Isten nekünk valami sokkal jobbat készített. Milyen sokszor elfelejtkezünk arról, hogy ez a földi élet nem az örök életünk. Berendezkedünk itt a lakásunkban, az életkörülményeinkben. Úgy berendezkedünk, mintha nem 70-80 évet kellene élni, hanem évszázadokat vagy örök életet kellene itt élnünk. Hol van az a lelkület, ami benne van, ugye éppen az előző fejezetben, az egyik ószövetségi hithősről, ugye Ábrahámról, hogy várta az alapokkal bíró várost, amelynek építője és alkotója az Isten. Hogy tudta azt, hogy jövevény és vándor ezen a földön. Kedves gyülekezet, mi úgy éljük az életünket, mint akik tudjuk, hogy jövevények vagyunk és vándorok ezen a földön. Tudjuk azt, hogy az örök élet ez nem itt lesz, hanem nem itt lesz ezek között a körülmények között itt a bűnvilágában, hanem egészen más körülmények lesznek. Nekünk úgy kell élnünk, hogy ez a biztos cél ott legyen előttünk. Akármilyen küzdelmek állnak előttünk, akkor is tudjunk győzni. Hogy mondja az egyik Zsoltár, ugye a 84. Zsoltár, azt mondja, hogy lehet, hogy a síralom völgyén kell nekünk átmennünk. De az Isten ezt forrássá teszi, mégpedig a megújulásunk forrásává, a küzdelmeket, a próbákat. Azért, hogy megtisztuljunk és alkalmassá legyünk az Isten országára. Mekkora érték számunkra az Isten országa? Mekkora érték egyáltalán Jézus Krisztus, aki a legnagyobbat és a legtöbbet adta nekünk az ő szeretetével, az ő áldozatával? Két példázatunk is van, amely nagyon rövid példázat, jól is ismerjük. Az egyik a szántóföldben elrejtett kincs példázata, ahol az az ember, aki végzi a munkáját, nem a saját földjén, egy kincses ládára bukkan, és látja, hogy milyen hatalmas érték van benne, és gyorsan elmegy haza, és mindenét eladja, hogy megvegye azt a földet, hogy az övé legyen a kincs. A másik példázat ugye hasonló, az igazgyöngy kereskedő. A kettő között annyi a különbség, hogy az első nem kereste a kincset, csak rábukkant, a másik pedig tudatosan kereste, és amikor megtalálta az igazgyöngyöt, akkor ő is elment haza, és mindenét eladta, hogy megvegye azt. Kedves gyülekezet, vajon nekünk értékes-e annyira az Isten országa, hogy mindent odaadunk érte? A jó Isten tőlünk nem a házunkat kívánja, nem az autónkat, meg nem a pénzünket, hogy azt adjuk oda, hanem hogy az életünket odaszálljuk, és lemondjunk azokról a bűnökről, amelyek még elválasztanak tőle bennünket. Vajon így gondolkodunk, mint ez a két ember, hogy megértettük, hogy mekkora kincset találtunk, és örömmel és azonnal mindent odaadunk érte? Vagy pedig kezdünk méricskélni, hogy a házamat odaadom, a butoromat odaadom, de az edénykészletemet már nem adom oda. Ennyit megér nekem, annyit már nem ér meg. Egy kicsit azért hagyok magamnak, ami nagyon kedves nekem. Ez az ember nem így gondolkodott. Egyik sem. Hogy valamit meghagyjon magának, hogy azt mondja, hogy a vagyonom nagy részét ugye, eladom, hogy megvehessem, de azért egy kicsit is maradjon a zsebembe. Ez az ember úgy ment el, hogy mindenét eladta, és szinte gondolkodás nélkül, mert annyira hatalmas volt a különbség akközött a kincsnek az értéke között, és akközött, amivel ő rendelkezett, hogy nem volt mind gondolkodni, hogy most akkor most mennyit ér ez a kincs, vagy mit adjon érte, vagy mennyit ne adjon már érte. De van egy ellenpéldánk is a Bibliában, sőt több is, én csak egyet említek. A másik példázat a nagy vacsoráról. Amikor kiküldték az embereket, hogy hívják meg a vendégeket a vacsorára, akkor milyen válaszokat adtak? Emlékeztek rá? Az egyik azt mondta, hogy szántóföldet vettem, meg kell néznem, nem mehetek. A másik azt mondta, hogy 6 ökröt vettem, ki kell próbálni, nem mehetek. A harmadik már csak annyit mondott, hogy feleséget vettem, nem mehetek, ott már nem is kellett magyarázkozni. Ezek az emberek nem értékelték azt a hatalmas kiváltságot, hogy ők a nagy király vendégei lehetnek. Hogy ők olyan megtiszteltetésben részesülnek, hogy ott lehetnek ezen a nagy vacsorán. Ezek az emberek nem értékelték mindezt, és mindegyik keresett kifogást, hogy miért ne fogadja el a megkívást. Kedves gyülekezet, mi szoktunk-e kifogásokat keresni, hogyha oda kell szánnunk magunkat a Jóistennek? Mert a családom, mert a szülőm, mert a munkatársaim, mert ezt várják el tőlem, mert ugye ezerféle kifogást lehet keresni, hogy miért ne tegyük azt, amit az Isten kíván, és miért más tegyünk. Lehet különböző magyarázatokat, kifogásokat keresni. De nekünk egy a feladatunk, hogy ott legyen a szemünk előtt, hogy mi a legnagyobb kincset találtuk meg. Azzal, hogy mi megismerhettük az Istent, azzal, hogy Jézus Krisztus a legnagyobb ajándék volt számunkra. Ugye azt mondja Pál apostol, hogy legyen hála az ő kimondhatatlan ajándékáért. A legnagyobb ajándék Jézus Krisztus számunkra, és ehhez képest minden más eltörpül. Azt olvastuk itt az igében, visszatérünk az alapigéhez. Ugye így folytatódott, hogy félretéve minden akadályt és megkörnyékező bűnt, kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért. Azt mondja itt, hogy tegyünk félre minden akadályt és megkörnyékező bűnt. Én úgy gondolom, hogy annál nagyobb tragédia nem lesz, mint amikor valaki leélte az életét, mint hívő adventista ember, és amikor Jézus eljön, akkor nem tudja elfogadni. Az olyan, mint amikor elindul valaki a versenypályán, és az utolsó métereken feladja a küzdelmet, és nem ér be a célba. Mert azok az emberek, akik soha nem keresték az Istent, akiket nem érdekelt a Biblia, nem érdekelt a vallásos élet, csak önzően önmaguknak éltek, azoknak is nagy veszteség, hogy az örök életet elvesztik. De gondoljunk bele, hogy olyanoknak, akik leélik az életüket hívőként, de csak azért, mert egy picit itt hagyok a zsebembe, itt hagyok ezt vagy azt, amit nem győztem le az életembe. Úgy gondolom, hogy ennél nagyobb tragédia nincsen. És a Jóisten óvjon meg ettől, hogy bármelyikünk is ezek között legyen. Vannak-e akadályok az életünkben? Vannak-e olyan szokások, amihez ragaszkodunk? Vannak-e olyan kívánságok az életünkben, amelyet kiszolgálunk? Tudjuk, hogy ez a gyengeségem, de már 10 éve, 20 éve, 30 éve is ez volt. Igazából nem győztem le. És ki kell mondani, hogy nem is tettem meg minden erőfeszítést, hogy legyőzzem. Vannak-e ilyenek az életünkben? Úgy gondolom, ha önvizsgálatot tartunk, akkor megértjük azt, hogy bizony vannak ilyenek. Jézus nekünk is elmondhatná, csak nem úgy, mint a gazdag ifjúnak, hogy egy fogyatkozásod van, hanem bizony van több fogyatkozásunk, ami legyőzésre vár. Olyan gyengeségek, olyan öröklött, vagy szerzett, vagy bejáratott bűnök, hibák, amik olyan kedvesek nekünk, amikhez úgy ragaszkodunk, és amit nem tartunk olyan nagy dolognak. Hát ugye nagy dolgokat letettük, lemondtunk erről, arról, amarról az életünkbe. Hát a Jóisten látja, hogy ez egy pici, apró dolog. Egy kis irigység. Egy kis ez vagy az. Látják az emberek rajtam, hogy én esetleg irigylem a másiknak az autóját? Hogy mennyivel drágább autója van? Mennyivel több pénze van? Látják rajtam az emberek? Nem. Itt belül van. Aztán ugye sorolhatnám példákat. Ki maga tudja a maga gyengéit, kinek milyen területen vannak olyan hibák és bűnök, amit még nem győzött le. Bibliából tudjuk, hogy mindaz bálvány az Isten előtt, amit ő elé helyezünk az életünkbe. És vannak olyanok is, amik önmagukban jó és pozitív és szükséges dolgok. Szükséges dolog, hogy egy szülő szeresse a gyerekeit? Természetes. Szükséges dolog, hogy egy gyerek szeresse a szüleit? Igen. De mi történik akkor, hogyha egy szülő jobban szereti a gyerekét, mint az Istent? Mi van akkor, hogyha egy gyerek jobban szereti a szüleit, mint az Istent? Hogy az Isten csak a második helyre kerül az életébe. Akkor már ez az önmagában helyes és jó dolog, hogy mi szeressük a gyermekeinket vagy a szüleinket, akkor már egy bálvánnyá válik az életünkbe, mert csak a második helyen van, mert az első helyre került. És nem az Isten van az első helyen. Nekem volt egy testvérnő, akinek egy szem lánya volt, nagyon szerette a lányát, ez már régen volt, már vagy 20 évvel ezelőtt. Annyira szerette a lányát, hogyha a lánya azt mondta neki, hogy nem menjen el a gyülekezetbe, akkor nem ment el. Mert neki fontosabb volt, hogy a lányának a kedvébe járjon. Ennek a testvérnőnek a gyereke volt a bálványa. Amúgy hívő ember volt, eljár szombatonként a gyülekezetbe, de a lánya fontosabb volt neki, mint az Isten. És hogyha mi is válaszút elé kerülünk, és az Isten elénk állítja, hogy most ez az én kívánalmam, ez meg mondjuk a családtagom, vagy a rokonom kívánalma, vagy a munkatársaimé, vagy a barátaimé, akkor az embernek el kell dönteni, hogy melyiket válassza. Én az Istent választom, az Isten akaratát, vagy azt, amit elvárnak tőlem emberek. Ha azt választom, hogy amit elvárnak tőlem, akkor már is az Isten csak a második helyre került az életembe. Aztán megtehetek mindent, adakozhatok bőven, minden szombaton ott lehetek a gyülekezetbe, megtehetek mindent, pontosan tizedet adhatok, mindent megtehetek emellett. De mégsem az első helyen van az életemben Krisztus. És ezért nagyon nagy veszélyben vagyok. Mindannyiunknak el kell dönteni, hogy mi a fontosabb számunkra. Az Istennel való közösség, az örök élet, vagy pedig az emberi elvárások. Mit mondott Pál apostol, azt írja a Filippi levélben, hogy én kárnak és szemétnek ítélek mindent, az én Uram Jézus Krisztus ismeretének gazdagsága miatt is szemétnek ítélek. És amik hátam mögött vannak, azokat elfelejtem, amik előttem vannak, azoknak neki dőlök célegyenest, és igyekszem az Isten országa elhívása jutalmára. Az apostol megértett valamit. Megértette, hogy mekkora kincs Krisztus követése, mekkora kincs az, amit Krisztus érte tett. Azt mondja, én mindent elhagyok, én félreteszek. Ugye előtte felsorolja, hogy mi mindennel dicsekedhetne, hogy milyen ismerete volt, milyen képességei, adottságai voltak, bőven lett volna, azt mondja, hogy én ezeket mind felhozhatnám, mint hatalmas értéket. De azt mondja, én mindezt kárnak és szemétnek ítélem, mert én nekem a legfontosabb, hogy a Krisztust megnyerjem, hogy az Isten útját járjam, és hogy odaszálljam az életemet, hogy Krisztusnak szolgáljak. Kedves testvérek, tudunk-e mi is így gondolkodni? Tudunk-e hátat fordítani a múltnak, hogy azokat elfelejtsük? És tudunk-e neki dőlni célegyenest az Isten országa elhívása jutalmának? Úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb, ami számunkra. Azt olvastam az igében, hogy kitartással fussuk meg az előttünk lévő küzdőtért. Könnyű kitartóan futni? Én régebben csak ilyen kisebb szakaszokat szoktam futni a mozgás kedvéért, 1-2 kilométert, de tudom, amikor az ember hosszasabban fut, akkor bizony nagyon nehéz, hogy na még most is kitartson, még ne álljon le, még túl tudjon a holdponton menni. Nem könnyű kitartással futni. Vagy mondjuk éppen lekésőbe vagyok, a buszt el kell érnem, és látom, hogy már csak ennyi időm van, és csak futva tudom elérni, hogy odaérjek a busz megállóba. Kibírom azt a rövid szakaszt. De amikor hosszasan, kitartóan kell futni, az a sokkal nehezebb. És én úgy gondolom, hogy mindannyiunknak erre van szüksége, hogy megtanuljuk ezt. Emlékeztek rá a Jelenések könyvében, nagyon sokszor olvasunk a kitartásról. Amikor a győzőkről szól, akkor mindig megemlíti, hogy hosszú tűrők legyünk, kitartók legyünk, ne adjuk fel a küzdelmet. Nekünk szükségünk van arra, hogy megtanuljuk, hogy mit jelent kitartással futni. Nem olvasom fel az igét, de jól ismeritek, amikor Pál apostol ugye a versenyfutókhoz, a sportolókhoz hasonlította a keresztény életet a Korintusi levélben. Azt mondja, mindaz, aki pályafutásban tusakodik, mindenben magatürtető, hogy azok romlandó koszorút nyerjenek, mi pedig romolhatatlant. Azt mondja az apostol, megszégyenítő ránk nézve, hogy ezek a sportolók csak azért, ugye régen babérkoszorú volt az első helyzetnek, hogy egy babér koszorút elnyerjenek, mi mindenre képesek, milyen önmegtartóztató életet tudnak élni. Mert nekik fontos az, hogy az egész világ őket ünnepelje, és az ő fejükön legyen a babér koszorú. És azt mondja, milyen szégyen, hogy mi, akik ennél sokkal nagyobb ajándékot kapunk az örök életben. Sokkal nagyobb kincs lesz a jutalmunk. Még ennyi önmegtagadásra sem vagyunk képesek, mint ezek a sportolók. És mit mond az apostol ebben az igében? Magára nézve. Azt mondja, én úgy futok, mint nem bizonytalanra. Úgy küzdök, mint aki nem levegőt vagdos, hanem megsanyargatom testemet, és szolgává teszem, hogy még másoknak prédikálok, valami módon magam méltatlanná legyek. Tehát az apostol nem csak azt mondja el, hogy ti kedves testvérek, ilyenek meg olyanok vagytok, és megszégyenítő rátok nézve, hogy ezek a sportolók milyen, mennyivel nagyobb kitartással bírnak, hanem azt mondja magamra is, elsősorban először itt kezdem. Azt mondja, azért, mert én vagyok a nagy Pál apostol, azért én nem vagyok biztonságban attól. Azt mondja, én úgy futok, hogy nem bizonytalanra. Én nem csak úgy nagyjából azért, mert én sok helyen gyülekezeteket alapítok és prédikálok. Én nekem már biztos az üdvösség, nem. Azt mondja, hogy én úgy küzdök, mint nem bizonytalanra is. Én is kész vagyok megsanyargatni magamat, hogy míg másoknak prédikálok, magam valami módon méltatlanná legyek. Kedves gyülekezet, a vége felé közeledve azt olvassuk itt a második versben, hogy mi nézzünk a hitnek fejedelmére és bevégzőjére, Jézusra, aki az előtte lévő örömért megvetve a gyalázatot, keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Van egy tökéletes példaképünk, akire felnézhetünk, mint a mi hitünk kezdője, és a mi hitünk példaképe, ami hitünk fejedelme, aki már itt a földön megmutatta, hogy hogyan lehet győzni a bűnök felett. Mi nézzünk fel rá, ő kész volt az előtte lévő örömért megvetni a gyalázatot, vállalni a keresztet. Hogy írja Pál apostol a Filippi levélben? Azt mondja, hogy mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, engedelmes volt a halálig, még pedig a keresztve haláláig. Jézus nem csak annyit vállalt, hogy most itt a földi életben előttünk járjon, és különböző kísértésekkel szemben győzzön, hanem azt mondja az ige, hogy ő kész volt azt is vállalni, hogy a kereszt áldozatot elszenvedje helyettünk, hogy nekünk örök életet szerezzen. Ez az a legnagyobb szeretet, amely egyedül ösztönözhet arra, hogy mi odaszánjuk az életünket, és mi folyton azt keressük és kutassuk, hogy Jézus hogyan járt itt a földön. Ilyen igéket olvashatunk itt a zsidókhoz írt levélben, hogy Jézus Krisztus nem olyan főpap, aki ne tudna megindulni a mi erőtelenségeinken, hanem aki mindenekben megkísértetett hozzánk hasonlóan, de bűnt nem követett el. Azt mondja, az ige, járuljunk hozzá bizalommal. Járuljunk, hogy irgalmasságot nyerjünk, és kegyelmet találjunk nála. Őnála olyan példaképünk van, aki végigjárta ezt az utat, és aki mégis győzött. Aki mindig példát ad nekünk, aki kitaposta az ösvényt nekünk. Nem nekünk kell keresgetni az utat, hogy vajon merre és hogyan járjunk, hanem ő az, aki előttünk járt, és hogyha az ő életét megismerjük, és erőt kérünk tőle, mert mit mond az ige, hogy alkalmas időben járuljunk hozzá bizalommal. És mi ez az alkalmas idő? Nagy dolog az is, amikor valaki vétkezik, és az Isten elvezeti a bűnbánatra, és megbocsát neki. De úgy gondolom, még nagyobb annál, amikor mi a kísértéssel találkozunk, és mi segítséget kérünk Jézustól, és már nem is követjük el azt, nem is bukunk el abba a kísértésbe. Az ige azt mondja, hogy mi alkalmas időben menjünk hozzá segítségül, mert ő segíteni fog nekünk, mert együtt érez velünk, mert ugyanezeket elszenvedte, és ugyanezek a támadások érték Sátán részéről, és ő győzedelmeskedett ezekben. Kedves gyülekezet, Azt olvastuk az igében, hogy Jézus kész volt, amikor látta azt, hogy az ő áldozata milyen hatalmas segítség az embereknek. Ő kész volt megvetni a gyalázatot is, kész volt keresztet szenvedni, kész volt elviselni a megaláztatásokat, a leköbdösést, a bántalmazást, azoktól a teremtményeitől, akiknek a megmentésére jött erre a földre. Mi ehhez a Jézus Krisztushoz, ehhez a szerető és szenvedő Jézus Krisztushoz menjünk, hogy segítséget kérjünk alkalmas időben, hogy győzni tudjunk. És azt olvastuk itt az ige végén, hogy keresztet szenvedett, és az Isten királyi székének jobbjára ült. Mit mond a laudíciai üzenetben az ige? Azt mondja, hogy aki győz, az is ugyanúgy ott lesz Krisztussal. Bennünket a Jóisten győzelemre hívott, bennünket az örök életre hívott, és rajtunk múlik, hogy nem akadályozzuk-e az Isten munkáját, hogy oda elvezessen bennünket. Isten alkalmassal akar tenni bennünket. Van bőven mit levetkőznünk. De Péter apostol azt írja, hogy igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben. És ennek a titka megint ott van, ahonnan elindultunk, az igazi hitben. János apostol az evangélium első fejezetében ugye azt írja, hogy akik befogadják őt, azoknak hatalmat ad, hogy Isten fiaivá legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Tehát ott van, hogy hitáltal igen, hogyha mi befogadjuk Krisztust, akkor ő hatalmat ad, hogy ténylegesen az Isten fiaivá legyünk. És csak a hit, és csak a hitáltal munkálkodó szeretet az, ami győzelemre segít minket. A hit és a együttmunkálkodás Istennel. Enélkül lehetetlen győzni. A Jóisten segítsen mindannyiunkat, hogy ami megváltunk példáját követve, tényleg le tudjuk tenni mindazokat az akadályokat, amelyek megkörnyékeznek, és hogy eljussunk a célig. Segítsen az Úr ehhez bennünket az ő kegyelméből. Amen.
Köszönjük Istennek, hogy ma délelőtt is volt üzenete a mi számunkra, és befejezésül ima előtt énekeljük el a 261-es éneknek az első és a második versét. Majd ima után a harmadik verset énekeljük el, tehát a 261-es ének első és második versét énekeljük most.
Yeah.
lehetőség szerint hajtsunk térdet az Úr előtt.
Mennyei szeretet Istene, édesatyánk, hálateli szívvel keresünk az Úr Jézus szent nevében. Megköszönjük mindezeket az igéket, amit olvashattunk a Szentírásból. Köszönjük Istenünk, hogy rávilágítasz arra, hogy ezernyi bizonyság vesz körül bennünket, és mindez jelzi azt, hogy a történelem végén járunk, és Te hamarosan eljössz. De Urunk, látjuk és tapasztaljuk azt, hogy mennyire nem vagyunk készen, mennyire alkalmatlanok vagyunk, hogy a Te országodnak polgárai legyünk. Köszönjük néked, hogy Te megmutatod mindannyiunknak személy szerint, hogy mik azok az akadályok, mik azok a területek, amelyeket még le kell győzni, hogy alkalmassá legyünk, és ott lehessünk a Te országodba. Köszönjük, drága Jézusunk, hogy Te példát adtál nekünk. Te arra szólítasz fel, hogy rád tekintsünk, aki a hitünk fejedelme vagy, aki végigjártad a kísértés útját, és aki győztél a gonosz támadásai felett. Te bizalommal hívsz magadhoz, és azt kéred, hogy menjünk Te hozzád alkalmas időben való segítségül. Köszönjük Istenünk, hogy meg akarsz erősíteni bennünket, hogy ki tudjunk mozdulni a laudíciai állapotból, hogy ne legyünk büszkék, akik úgy gondolják, hogy meggazdagodtak és semmire sincs szükségük. Segítsél kérünk, hogy meglássuk azt, hogy mennyire szegények, nyomorultak, nyavajásak, vakok és mezítelenek vagyunk. Segíts, hogy el tudjuk fogadni a gyógyszert Te tőled, legelsősorban a tűzben megpróbált aranyat, az igazi élő hitet, amelyben a legnagyobb hiányosságunk van. Segíts, Urunk, hogy tudjunk ezért küzdeni imádságban. Ahogy az ige is mondja, hogy tusakodjunk azért a hitért, amely egykor a szenteknek adatott. Segítsél, Urunk, hogy naponta megharcoljuk a hit harcát, ezt a szép és nemes harcot. Tudjunk veled együttműködni, ne magunk küszködjünk a Te parancsolataid megtartásában, hanem veled együtt és a Te segítségeddel tudjunk győzni, és akkor könnyű és örömteli lesz az a teher, amelyet hordoznunk kell. Segíts Istenünk, add, hogy elkészüljünk, mint nép is, a Te eljöveteledre. Készíts fel arra, hogy a mi jellemünk megtisztuljon, és el tudjuk azt a munkát végezni, amellyel megbíztál bennünket, hogy az evangélium eljusson az egész földre, minden emberhez, és hogy megismerjék az emberek, hogy van szabadulás, van lehetőség Te nálad a gyógyulásra. Segíts Istenünk, hogy olyanná váljon az életünk, hogy példa lehessen, hogy amit szólunk a szánkkal, azt lássák az emberek rajtunk, hogy a mi életünket is átalakította, és mi is azt szerint élünk. Légy segítségül mindebben, és segíts el a győzelemre, attól, hogy mindig ott legyen a cél, ami szemünk előtt. Hogy mi oda készülünk a Te országodba, hogy ne csak a hétköznapi gondok, bajok kössék le a figyelmünket, hanem fölfele tudjunk tekinteni Te reád, aki örök életet készítettél a Téged szeretőknek. Segíts, Urunk, hogy ezek között lehessünk, ott lehessünk a győzők között, és hogy kitartással tudjuk így megfutni a küzdőteret. Hallgassad meg imádságunkat, köszönjük végtelen szeretetedet, kegyelmedet. Amen.